Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. november 4-én. A témával Jónás második fejezetéből a szabadítás az Úrtól jön. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A Márk evangéliumának 12. fejezetéből szeretnék felolvasni, aztán a Márk 12.24-et, majd a 29. verset is. Márk 12.24. Jézus így válaszolt nekik: nem azért vagytok-e tévedésbe, mert nem ismeritek az írásokat és az Isten erejét? Ez egy olyan mondat, amelyet egyikünk sem mondhat ilyen formában, ehhez csak az Úrnak van joga, és ő is az, aki ezt kijelentette. Viszont azok az emberek, akik kutatják az írásokat, legyenek azok saduceusok, farizeusok, protestánsok vagy katolikusok, ha kutatva vannak az írások, és olvassuk azokat, és mégis tévedésben maradnak az emberek, mert nem tapasztalták, és nem ismerik Isten erejét, az egy tragikus dolog. Tehát arról van szó, hogy kinyilatkoztatás által feltáruljon előttünk az íge isteni értelme. Rusz testvér már utalt rám, hogy a kincstárnok a szekéren ült, és Ézsás próféta könyvét olvasta, és Fülöp megkérdezte tőle: érted-e, amit olvasol? Ő őszinte volt, és azt mondja: hogyan érthetném meg, ha senki sem magyarázza meg nekem? A 29. verstől, a Márk 12, a 29. verstől Jézus így válaszolt. Az első, a parancsolatokról van szó. Az első az, hogy halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. És te szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes gondolkodásoddal, és teljes erődből, vagy erőddel. Ez meglehetősen sok. Az egész személyiségünk be van vonva, a gondolkodásunk, az erőnk, a lelkünk, a szellemünk, mindennel szeretnünk kell az Urat. Amit mondok, most nem egészen illik ide, de lehet szeretni anélkül, hogy tényleg szeretnénk. Istenünket azonban teljes szívünkből kell szeretnünk. Az ő isteni szeretetével, amelyel ő elsőként szeretett minket, nekünk is viszonoznunk kell ezt a szeretet, és aztán ő lesz az első helyen, akkor az életünk teljes egészében az övé lesz. Nem gondolunk többé magunkra, az időnkre, az egész létezésünk az övé lesz. Még egyszer elolvasom. Az első parancsolat az: halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. És te pedig szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel. Ne tartalékolj semmit, hanem add át teljesen az Úrnak. Teljes lelkeddel, teljes gondolkodásoddal. Tehát nem ellőzzük Istent, hanem gondolkodásunkkal is. Maradjunk meg Isten ígéjének határain belül, és így Istenben is maradva. Mert Jézus azt mondja János 15-ben: amennyiben az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti megmaradtok én bennem, akkor kérjetek, amit akartok, és megadatik nektek. Teljes lelkeddel, teljes gondolkodásoddal és teljes erődből. Egy részletet szeretnék felolvasni a rómaiakhoz írt levél 5. fejezetéből, ami a kapcsolatunkat és a megbocsájtást illeti. Az Istennel való kapcsolatot és a megbocsájtást. Itt Pál apostol egész csodálatos módon összefoglalta, és a következőket írja. Róma 5. fejezetében, igen a 18. és a 19. vers. Következetesen tehát, ahogyan egyetlen egy szabályszegés vagy áthágás által minden emberre kihatott a kárhoztató ítélet, ugyanolyan kihatással van az egyetlen jogszabályos cselekedete is minden emberre életet adó megigazulásra. Ugyanis, ahogy az egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek nyilvánítva, ugyanúgy az egy engedelmessége által sokan igazakká lesznek nyilvánítva. Isten egyikünket sem kérdezte meg, hogy bűnösökként szeretnénk-e beleszületni ebbe a világba, hanem ez automatikusan megtörtént. Függetlenül attól a világ melyik táján, Ádám és Éva ideje óta, a világra születtünk anélkül, hogy meglettünk volna kérdezve, és mindannyian elszakítva Istentől születtünk erre a világra, és éppen ezért a követelés. Nektek újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg Isten országát. Isten esendőnek teremtette az embert, és az ő gondviselő kegyelmében elvállalta a felelősséget, hogy helyrehozza a bukást, áthídalja a szakadékot, és megbékítse az embert önmagával. És ez megtörtént Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Így tehát, ahogyan az egyetlen egy ember áthágása által mindannyian az áthágásba sodródtunk, úgy az egyetlen ember engedelmessége is jogszabályos cselekedete által ismét megigazultak lettünk Isten színe előtt, megtisztultan, Istennel kibékülten, és az ő tulajdonának lettünk nyilvánítva. Áldott és boldog az az ember, aki ezt hitben el tudja fogadni. Az Ótestamentumban megtalálható a Jónásról szóló beszámoló, amely a legjobban ábrázolja, hogy milyen jelentősége van a szabadításnak, és hogyan valósul meg. A Jónás könyvében elolvashatjuk, közvetlenül az Ámosz és az Abdiás könyve után következik, és nagyon könnyen megtalálható az Ótestamentumban. A Jónás második fejezetében a második verstől így hangzik. Jónás pedig a hal gyomrából a következő imádságot intézte az Úrhoz, az ő Istenéhez. Szorongattatásomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Az alvilág mélyéről, vagy öléből segítségért kiáltottam, és te meghallgattad kiáltásomat. Mert a mélységbe taszítottál engem, a tenger közepébe, úgy, hogy a hullámok elborítottak, körülvettek. Minden hömpöldéset és hullámot átcsapott rajtam. Már-már azt gondoltam, hogy elvetettél, eltávolítottál a te színed elől. Hogyan láthatnám még meg valaha a te szent templomodat? A víz körülvett engem, és elért a lelkemig. A mélység körülvett, körülfogott. Tengeri fű fonódott a fejem fölé, vagy a fejem köré. A hegyek gyökereihez süllyedtem le. A föld reteszei örökre bezárultak mögöttem. Nos, ez nem volt valami egyszerű dolog. Ti mindannyian ismeritek a történetet. Jónás elmondta az embereknek, a kapitánynak és a hajón lévő további uraknak, hogy ő a mindenható Isten szolgája. Ennek ellenére mégis menekült az előtt, a feladat elől, amelyet Isten rábízott. Aki azt mondta neki, menj Ninivébe, és ehelyett elindult Tarzusba, és íme hatalmas vihar támadt, és a hajó süllyedni kezdett ennél fogva, aztán sorshúzással megtalálták a bűnöst, és íme a sors Jónásra esett a választás. És ő itt az első fejezet 9. versében még azt mondja, erre ő így felelt neki. Én héber vagyok, és imádom az Urat. Tisztelem a mennyek Istenét, aki teremtette a tengert és a száraz földet. Igen, ez nagyon is lehetséges, de egy ellentétes magatartás nem vezet messzire az Isten imádatában. Imádhatjuk ugyan Istent, de hadd tegyük a hit és az engedelmesség útján, különben még az imádat ellenére is lefele vezet az út. Az ellenszegülés útja, a szófogadatlanság útja az imádat ellenére is lefele vezet a pusztulásba. Tehát a tanulság, amit ebből levonhatunk, Isten imádat az igen, de hitben, helyesen, megfelelő módon, nevezetesen Istennek és Isten ígéjének engedelmeskedve. De azt azért mégis el kell mondani, hogy volt bátorsága, nem ellenkezett, hagyta, hogy azt tegyék vele, amit a helyzet éppen megkövetelt, nevezetesen, hogy a vízbe dobják. És így is van megírva az első fejezet 12. versében, talán olvassuk el a 11. verset is, hogy jobb legyen a megértés. Aztán megkérdezték tőle, mit tegyünk te veled azért, hogy a tenger megnyugodjon, és ne fenyegessen minket tovább, mert a tenger folyamatosan még viharosabb lett. Erre ő így felelt nekik, ragadjatok meg engem, és vessetek a tengerbe, azért, hogy a tenger megnyugodjék, és ne fenyegessen titeket tovább. Tehát hite az volt, ezt meg kell mondani. Csak az a bátorság hiányzott belőle, hogy a 120 ezer lakosú nagy városban, ami akkoriban mégis nagyon nagy volt, hirdesse az Úr ígéjét. Mert ő nem tartott sokat magáról. Nem tartotta magát nagyra, szembesült ezzel a nagy feladattal, alacsonyan értékelte magát, és úgy gondolta, inkább menekül, méghozzá egy másik irányba, mint oda. És íme így szólt hozzájuk, ragadjatok meg engem, és vessetek a tengerbe, hogy a tenger megnyugodjon, és többé ne fenyegessen benneteket, mert felismerem, hogy ez a hatalmas nagy vihar az én hibám folytán jött rátok. Látjuk tehát, hogy az emberek, akik vétkeznek, megterhelik magukat, lefele mennek. Így volt ez Jónással is. Mi mindannyian vétkesek lettünk Isten előtt, és az út, amelyen haladunk, amelyen természetünknél fogva haladunk, valójában a széles út. Lehet, hogy gyertyákkal, lehet, hogy jó szándékokkal van kialakítva, lehet, hogy fényesen meg van világítva minden pompával körülvéve, de a széles út a pusztulásba vezet. Mi mindannyian engedetlenek voltunk, és így ez mindannyiunkra vonatkozik. Ebből azt tanuljuk, hogy ez mindannyiunk útja. És azután azt olvassuk tovább, a második fejezet, 7. versétől. A hegyek gyökereihez süllyedtem le. A föld reteszei örökre bezárultak mögöttem. Akkor te kiemelted az életemet a mélységből, vagy a gödörből szó szerint. Uram, én Istenem. Azt tudta, hogy az emberek dobták oda, Isten emelte őt ki onnan. Sőt, Isten megteremtette azt a lehetőséget is, és egy hatalmas nagy halat küldött oda, mint egy tenger alatt járót. A tengerbe dobták, a tenger alatt járó már ott volt, felvette őt. Ez a hatalmas nagy hal volt az, és már is lefele ment az út a fenékre. És valahogy látnia kellett, hogy hol találtatik, hogy a hal átlátszó volt-e, azt csak Isten tudja, tengeri füvet azt látott, hiszen beszámol a különböző részletekről, függetlenül attól, hogy azokat látta-e, észlelte, vagy sem. Egy dolog világos volt számára. Hirtelen ez a tenger alatt járó megállt. És ima az út véget ért, mögötte minden bezárult. Vége, retesz, végállomás. Elveszett, örökre oda van. És ebben az állapotban az Úrhoz kiáltott. Az embernek el kell jutnia a mély pontra ahhoz, hogy megértse a reménytelenségét, és tudatosuljon benne, hogy Isten nélkül a legaljára kerül, a legmélyebbre süllyed. És azután jön az a pillanat, amikor segítségért kiállt az Úrhoz, és higgyétek el nekem, hogy ebben a helyzetében hívhatta volna világ összes papjait, senki sem segíthetett volna neki. Éppen ellenkezőleg mindannyian vele együtt vesztek volna el. Hívhatta volna Máriát és bárkit, senki sem segített volna neki. A segítség egyedül Istentől, az Úrtól jön. Aki valóban szabadítást és segítséget akart, forduljon ahhoz, aki egyedül képes szabadítást és segítséget nyújtani. Minden más csak csalódáshoz vezet, amely a végén nagyon nagy lesz. Tehát, ekkor az Úrhoz kiáltottam, talán el kellene olvasnom a 8. verset is. Amikor a lelkem elcsüggett, reménytelen lett bennem, akkor az Úrra gondoltam. Igen, akkor eljött a vége. Lelke elcsüggett benne, vége volt. Akkor az Úrra gondoltam. Anélkül, hogy a Szentírással ellentétbe kerülnénk, azt mondhatjuk, hogy az Úrra gondolt, és az Úr is gondolt rá. Az Úr látta őt, hiszen szerette őt, de hagyta, hogy a lefele vezető útját hadd járja, hogy később az Úr útján járhasson, amely áldással és irgalommal van megkoronázva. Amikor a lelkem elbátortalanodott, elcsüggett bennem, akkor az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád a te szent templomodba. Akik a hiába való válványokhoz ragaszkodnak, elhagyják azt, akiben az üdvösség rejlik. Nos, ezt a szövegszakaszt, ezt a részletet nem választottuk ki magunknak. A 9. verset sem én illesztettem be utólag, hanem így van itt megírva. Szeretteim, mi senkit sem ítélünk el, nemhogy kárhoztatnánk valakit. Csak fáj nekünk, amikor látjuk, hogy az emberek jóra való közmondásokkal becsapva mennek át az örökké valóságba. És ezt le is írtam egy traktátusban, ott születésüktől halálukig üdvözítük őket ebben a bizonyos társaságban, lehetőleg mind a 7 szakramentummal, és a végén jön aztán a felfedő vallomás, hogy az illető mégsem üdvözült. Soha nem fogom elfelejteni, itt történt Krefeldben, amikor az egyik korábbi munkatársam meghalt. És valóban, a temetőben az Úrnak úgy tetszett, hogy a dicsőségbe hívja. Csak hogy ott a bokumi templomban már nem a dicsőségben volt, hanem oda lent, és miséket kellett olvasni érte. Nos igenis, akkor hol is van most? Lent van-e, vagy fent van? Ott van, ahol a temetőben mondták, hogy van, vagy ott, ahol a templomban mondták, hogy van. Én nem hiszem, hogy a 20. század embereinek szükségük lenne még arra, hogy becsukják a szemüket, szemellenzőt tegyenek fel, és higgyenek a hagyományokban és a tradíciókban. Úgy értem, az az idő, amikor tilos volt a Bibliát olvasni, már rég elmúlt. De sajnos most, amikor megengedett, senki sem olvassat, hanem mindenki követi a hagyományokat, és íme a csalás tovább folytatódik. És az emberek csak akkor veszik észre, amikor már túl késő lesz. A 10. versben Jónás aztán így kiáltott fel. Én pedig hangos hálaadást mutatok be neked áldozatként. Megfizetem, meg akarom fizetni, amit megfogadtam. Aztán jön a kulcsmondat. A szabadítás az Úrtól jön. A te és az én szabadításom is attól az Úrtól jön, aki kegyelemből, ami szabadítónk lett. Szeretteim, hadd köszönjük meg ma együtt Istennek, hogy nem hagyott minket elveszni, hanem megkönyörült rajtunk. És nem csak ennyi, hanem még ki is vezetett minket a jóra való tévedésből, és bevezetett minket az ő ígéjébe. Minden, valóban minden kegyelem. Ugyanazt az útat jártuk volna mi is be az emberek tömegével, amennyiben Isten nem fogadott volna be minket, és nem könyörült volna rajtunk. Annál inkább hálát érzünk szívünkben Isten felé, és valóban azt kívánnánk, hogy az egész emberiségnek hirdetve legyen még az egyszerű, de hatékony és üdvösségre vezető evangélium. Ez eszembe juttat egy levelet, amelyet nem a múlt héten, hanem az azelőtt heten kaptunk a Rádió Luxemburgtól. Amint tudjátok, hogy 10 éven át minden vasárnap reggel megtartottuk az áhítatot, és hirtelen, mintha semmiből jött volna, egy levél érkezett hozzánk, jól emlékeznek ránk, és azt javasolják, hogy legyenek műsoraink tovább német, angol és francia nyelven. És arra is kérek mindenkit, hogy terjesszük ezt az imádságot Isten elé, mint kérést, mert valóban szeretnénk elérni a mi generációnkat az Úr számára. Természetesen, aki elolvassa az árakat, annak más hangulata is lehet. Akkor észrevesszük, milyen drága lett az idő, de az Úr bejelentette, hogy drága idők azok jönnek, tehát emiatt nem igazán szabad panaszkodnunk. De hogy ezt az Úr elé tárjuk, tudjátok, hamarosan építkezni fogunk irodákat és mindent, ami szükséges ezeknek a feladatoknak a teljesítéséhez, hogy a helyiségek elkészüljenek. Aztán szeretném továbbadni nektek azt a kérést ezzel összefüggésben, amelyet együtt szeretnénk az Úr elé tárni, nevezetesen, hogy legyen összeállítva egy csapat a különböző nyelvekkel, különösen német, angol és francia nyelven. Pillanatnyilag minden úgy, hogy úgy mondjam, rajtam múlik. Nekem kell az ígehirdetést végezni, az egész levelezést, nekem kell a fordításokat, németül és angolul kell mindent megírnom, és diktálnom, stb., és még ellenőriznem is kell. Ez egyszerűen túl sok, így nem mehet tovább. Hadd imádkozzunk, hogy Isten találjon embereket, és úgy hangolja össze őket, hogy minden egyszerűen szinkronba kerülhessen, és az összes igény kielégíthető legyen, és megvalósulhasson, hogy elérjük ezt az egész kontinenst. Az ajánlat még tovább folytatódik természetesen, ha szeretnénk, vagy akarjuk, aztán még orosz és cseh nyelven, és a kínálat egészen széles. És komolyan felteszem magamnak a kérdést, Isten előtt is, hogy talán eljött-e az idő, hogy valóban minden erőnkkel, minden lehetőségünkkel, minden eszközünkkel megtegyük az utolsó erőfeszítést, az utolsó bevetést. Mégpedig a Szentírás szava szerint, hogy ez az evangélium az Isten országáról hirdetve legyen minden népeknek, nyelvnek és nemzetnek. Nem elég csak azt mondanunk, hogy közel van az Úr visszajövetele, és a korszak jelei erre utalnak, ez mind igaz. De aztán emellett munkához kell látnunk, kezeinket az eke szarvára tenni. Természetesen én is gondolok néha arra, hogy szebb lenne, ha kicsit kipihenhetném magam. Vannak barátaim, lehetnék valahol a hegyekben, annélkül, hogy pénzt kellene fizetnem érte, akár a csodálatos Svájcban is. Folyamatosan kapom ugyanazt az ajánlatokat. De a kérdés az, hogy megtehetem-e, hogy az idő megengedi-e? Sokan azt mondják, hogy Branham testvér is időt szakított magára, vadászni ment, horgászni ment, ezek voltak a két kedvenc időtöltése a prédikálás mellett. És ott természetesen úgy egészen egyedül volt, csak Istennel. De számomra a magányba való száműzetés büntetés lenne. Nekem egyszerűen foglalatos kell lennem az ügyben, és minél többet lehet tenni az Úrért, és minél jobban ki lehet használni az időt, annál jobban érzem magam. Bár lennének ezek a rövid részletek, amelyeket elolvastunk, és a most elhangzott megjegyzések, imádsági kérésünk tárgya lenne, hogy az Úr valóban mindent úgy rendezzen, úgy vezessen, alakítson, hangoljon össze, hogy mindenben az ő akarata teljesülhessen, hogy ne csak imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem azt is elmondhassuk, hogy amit a mi Urunk mondott a János evangéliumában, az én eledelem az, hogy annak akaratát végezzem, aki engem elküldött. Hadd legyen ez mindannyiunk kérése, hogy az Úr akaratát cselekedjük. És ahogy Jónás az Úrhoz kiáltott, úgy hadd kiáltsanak mindazok, akik érezték, hogy elszakadtak Istentől, és hogy lefele vezet az út, ha csak az Úr nem irgalmaz nekünk. Hadd hívjuk őt segítségül, és megvan írva, hogy aki engem keres, annak lehetőséget adok arra, hogy megtaláljon. Aki kopogtat, annak feltárulnak a kapuk. Bízom benne, hogy Isten meghallgatja imádságainkat, és ahogy tegnap este is többször elmondtuk, hadd tegyük ezt őszintén, szívből fakadóan. Mert van ez az íge szava is, hogy aki teljes szívből keres engem, annak lehetőséget adok arra, hogy megtaláljon. Isten azt akarja, hogy keressük őt, hogy megtaláljuk őt, és hogy megkönyörüljön rajtunk, és megállhasson minket kéréseinknél és értelmünknél fölötté. Még egyszer felolvasom ezt a csodálatos ígét, amelyet Martin Luther is különösen nagyra tartott, a hit által való megigazulásról. A Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 1. verse. Róma 5, az 1. verstől. Mivel tehát hit által megigazítottunk, így békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. A megigazulást is nagyon jól megértettük. Nem egyszerűen csak valamilyen bocsánatkérésről van szó, ahol bizonyíték hiányában leállítják az ügyet. A megigazulás azt jelenti, hogy a vádlott egyáltalán nem bűnös. A bűn tisztázódott. A bűn el lett véve róla, őt jogtalanul vádolják. Ézsás 53-at tegnap már hallottuk. Ő magára vette mindnyájunk bűnét, terhét. Megsebesítetett a mi bűneinkért, meg lett verve a mi vétkeink, illetve áthágásainkért. A büntetés, amely a mi békességünket szolgálta, ő rá nehezedett, hogy mi békességet nyerjünk, és az ő sebei által meggyógyultunk. Az Isten előtti megigazulás azt jelenti, hogy a bűn által az emberiségre hozott bukás semmissé vált, és az ember úgy áll Isten előtt, mintha soha nem vétkezett volna, mintha soha nem lett volna elválasztva Istentől. Megbékélve Istennel, Istennel egyesülve, Isten részeseivé válva, Isten fiává és leányaivá téve, a Golgotán, a kereszten kiontott bárány szent vére által. Ezért a kegyelemből megajándékozott megváltásért hálát akarunk adni Istennek. Aztán nem kell zarándoklatot tenni sem a Kalverengbe, sem Altötingbe, sem Einzidenbe, sem Csensztohauba, egyébként sehova. Senkinek sem kell zarándoklatot tennie sehova, hogy valahova elmenjen és békességet keressen. Hanem elkezdhetjük a zarándoklatunkat úgy, ahogy Bunyány János írta a Zarándoklat című könyvében, a Zarándoklat útja című könyvében. Elkezdhetjük zarándoklatunkat Istennel, és vele együtt járhatjuk át ezt a könnyek völgyét, amíg el nem jutunk a hitből a látásig. Az Úr vissza fog jönni, és magához fogja venni az öveit. És milyen csodálatos és szép lenne, amennyiben egyikünk sem hiányozna ott azon a napon, ha mindenki elfogadná Isten kegyelmét Jézus Krisztusban, ami Urunkban, és hálát adna Istennek ezért, és nem keresne mellékútakat és segédeszközöket, hanem az isteni eszközt, a bárány vérével való megbékélést, vagy vér által való megbékélést, hitben magávévá tenni, és akkor már csak felkiáltani, mint Jónás, hogy a szabadítás az Úrtól jön. Nem egy egyháztól, nem egy intézménytől, nem egy gyülekezettől, nem egy evangélistától, sehonnan. A szabadítás egyedül az Úrtól jön. Aki meg van mentve, az őtől lett megmentve, és aki üdvözül, az ő általa fog üdvözülni. Minden más út elkerüli a célt. Legyen, hogy Isten megajándékozzon erre nézve kegyelemmel, hogy komolyan vegyük ezeket a rövid útalásokat az ő ígéjéből. És már most szeretném elmondani, hogy ezen a helyen megszoktuk. Ez valószínűleg nem egészen a megfelelő szókifejezés, de újra és újra megtapasztaltuk, hogy az emberek előre jönnek, tudatosan átadják életüket Istennek, és Krisztus mellett döntenek. Valamikor mindenkinek el kell kezdenie. Ha nem kezdődik el valami, nem lehet folytatás sem, és befejezés sem. Amennyiben később imádkozunk, és néhányan késztetést éreznek arra, hogy előre jöjjenek, beszéljenek Istennel, megköszönjék neki az ígét és a kegyelmet, érezzétek magatokat szabadon. Itt senki sem fog bírálni senkit, itt mindenki imádatot akar tanúsítani, és mindenki együtt akarja keresni az Urat. Legyen mindannyiunkkal úgy, ahogyan már 12-ben olvastuk, hogy Istent, a mi Urunkat, valóban teljes szívből, teljes lelkünkkel, minden gondolatunkkal és minden erőnkkel szeressük. Hogy az életünk legyen az ő felmagasztalására és dicsőségére. Hogy az a szeretet, amelyet ő tanúsított irántunk, kis mértékben, de mi is tanúsíthassuk ő iránta, és hogy mi is őt és egymást is ebben az isteni szeretetben szerethessük. Őt, a mindenható Isten, illeti minden tisztelet a Jézus nevében. Amen. Mennyi atyám, szívből köszönöm neked a te jelenlétedet. Köszönöm, hogy a te ígéd által szóltál hozzánk, hogy továbbra is munkálkodsz a Szent Szellemed által. Uram, tudom, hogy sokan megvilágosodást nyertek, vagy kaptak. Nagy dolgokat tettél te a prédikáció alatt. Szeretett Uram, fogadj el mindannyiunkat. Légy irgalmas hozzánk a te szent nevedért. Hálát adok neked, hogy valóra vált, hogy kegyelmet találtunk te előtted. Hogy megbocsájtást, megújulást, sőt, békességgel megajándékoztál Istennel, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Szeretett üdvözítőm! Együtt kérünk téged azért, hogy vedd mindannyiunk életét. Vedd hálaadásként azért, hogy értünk a halálba mentél. Hogy ezentúl te éretted éljünk, ahogy Pál apostol mondta, amit most még élek, azt az Isten fiának hitében élem. Szeretett Uram, bár ne hiányozna senki, és ne vesszen el senki, aki meghallotta a te hangodat, és befogadta a te szavadat. Te itt vagy, hogy igazolt az ígét, és mindenkinek különleges áldást nyújts. Uram, mindenható Isten, emeld fel te magad a te tekintetedet fölöttünk, és add meg nekünk a te békességedet, ne csak itt ezen a helyen, hanem mindenütt és minden helyen. Minden gyülekezetben állíts hírnököket a Sion falaira, akiknek kinyilatkoztathatod a te ígédet és a te akaratodat, hogy újra hirdetve legyen, ami az elején is hirdetve lett. Neked, a mindenható Istennek mondunk együtt hálát, köszönetet mindenért, a Jézus szent nevében. Amen. Amen.